Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint hozzánk szól a János írása szerinti evangéliumból, a 15. rész első 8 verséből eképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt terem, lemet, mindaz pedig, amely gyümölcsöt teremt, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. És egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek. És legyetek nékem tanítványaim. Gyertek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ahogy a dicséretben énekeltük, valóban szeretnénk a te szelíd szemeid elé állni. Köszönjük, hogy a te szelíd szemeid jól látnak bennünket, minden cselekedetünket, lelkünk mozgatórugóit átlátnak rajtunk, mint ahogy a fény áthatol az üvegen. Köszönjük, Urunk, hogy újra jöhetünk és eléd állhatunk azzal a szívvel, hogy szeretnénk hallani azt, amit Te mondasz nekünk, mert csak Te ismered igazán, mint hatalmas teremtő Isten, mint olyan Isten, aki elgondoltál bennünket, aki ismered jelenünket, tegnapunkat és ismered jövőnket, azt, hogy mire van nekünk szükségünk most. Ezért szeretnénk arra kérni Téged, hogy szólj most hozzánk, add a Te megelevenítő, életet hordozó szavadat. Kérünk Téged, hogy változtass meg a mi életünket arra a mintára, amelyet Te elgondoltál. Hogy valóban gyümölcsöt hozzunk, és amikor majd a mindenható Isten, a Te Atyád eljön, akkor találjon gyümölcsöt a mi életünkön. Köszönjük, hogy megvannak a mi kéréseink Te előtted, amelyeket most elmondtunk, és hogy hihetjük, hogy Te meghallgatod azokat. Így kérünk, hogy légy jelen most közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim, János evangéliumában többször előfordul az, hogy úgy kezdi el Jézus a kijelentést, mint a tanítványai akar bízni, hogy én vagyok. Úgyhogy ez tulajdonképpen a teológia számára egyfajta formulává is válik, az én szavak, vagy én beszédeknek a csoportját alkotja. Végig lehet menni János evangéliumán, hogy milyen sokszor előfordul az, hogy Jézus így kezdi, én vagyok, én vagyok. Érdekes, hogy mindig valami olyan dologgal kapcsolja össze önön személyét, ami az ember számára, benne hívő számára létfontosságú. Mondjuk csak bele, hogy azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Az életnek a vezetése, hogy célba érkezzem. Hogy azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, az életnek a tápláléka, hogy meg ne haljon. Hogy azt mondja, hogy én vagyok az élő víz, a forrás. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mind olyan dolgok, amelyek lét, élet fontosságú kérdések. Mert minden élet ő belőle fakad. És amikor elmondja ezt az igét, akkor egy különös dologgal kapcsolja össze önmagát, a szőlővel, a szőlőt tőkével, illetve a szőlőskert képével, ami az akkori ember számára egy nagyon fontos dolog volt a palesztinai életben, a szőlőnek a termése, gyümölcse, és az abból készíthető bor. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az Ószövetséget, akkor számtalan helyen fordul elő, amikor Isten a prófétai igehirdetésben úgy jelenti ki a szőlőt, a szőlőskertet, mint amely Izraelre vonatkozik. Hogyha végignézzük, akkor Ézsaiásnál például Izrael a nem termő szőlőskert. Aztán szintén Ézsaiásnál az Úr őrzi az ő szőlőjét, Jákobot. Jeremiásnál vad szőlővé lett az Izrael. Ismét Jeremiásnál Izrael leszületelt szőlő, amelyen egy szőlőszem sem maradt. Aztán lelegeltetett szőlő. Ezékielnél megperzselődött szőlő. Szintén ezékielnél terebélyes és alacsony növésű elterülő szőlő. Aztán szintén ezékielnél Júda királya előbb víz mellé ültetett szőlő, és ez jelképezi az egész Izraelt, aztán pusztába ültetett szőlő, és ez jelképezi Júda fogságát. És még egy sereg helyen, például a Hoseásnál, vagy a Zsoltárokban olvashatjuk ugyanezt a képet, ahol Izrael Isten szőlője, amelyet ő plantált, és mégsem adja meg a maga gyümölcsét. Azonban amikor Jézus ezt a képet használja, és önmagával összekapcsolja, akkor kiderül, hogy itt nem egy kollektív értelemről van szó, nem Isten népéről van szó, amely a szőlőskert, vagy a szőlőtőke, amelynek vannak, vagy nincsenek gyümölcsei, hanem egyetlen egy dologról van szó, hogy a szőlőtő, amely az Ószövetségben Isten plantálta, Isten népe volt, az most úgy jelentetik ki, Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő. Óriási különbség, eljön az új szövetség, ahol Jézus maga a szőlőtő. És kiderül, már a második versben így mondja, nem, nem is másik esben, az első es második felében, és az én atyám a szőlőműves, a gazda. És a gazda, aki elplántálta a szőlőtőt. Az a gazda, akinek a plántálása, ültetése a szőlő, aki rendelkezik vele, aki munkálkodik a szőlőben, aki gyümölcsöt keres a szőlőn, és aki megmetszi azokat a szőlő veszőket, amelyek jobb termése sarkalhatóak, és levágja azokat a szőlőveszőket, amelyek nem teremnek, amelyek elszáradtak. És innen érthető, hiszen így is megy tovább Jézus, hogy ti vagytok azok a szőlőveszők, amelyekről én beszélek. És amikor ezt a képet nézzük, akkor tulajdonképpen végiggondolhatjuk azt, hogy milyennek a jelentősége a keresztény életre nézve. Valójában nem más a jelentősége, mint az, hogy kifejezi, mennyire szoros a kapcsolat az ember, a Jézusban hívő, az Istenben hívő ember, és maga Jézus Krisztus között. És nagyon fontos, hogy ezt lássuk, a maga teljes, hatalmas és grandiózus, és teljesen mélyértelmű, és mindenre kiható szerves összefüggésében, mert olyan sokan, én úgy látom, ma egészen más elképzeléssel élnek a szívükben. Isten valami távoli, valaki, aki néha beavatkozik az életünkben, de oly sok embernek a szívében mégis ez valami világosodás korabeli, de Isten szemléletből nézett dolog. Isten való ott van a távolban, én meg itt élem a saját magam életét, néha beleszól, de valami távoli valaki ő. Nincs túl sok kapcsolatom vele, adott egy könyvet, adott értékeket, ezeket az értékeket meg lehet tanulni, meg lehet ismerni, és ezek értékek alapján be lehet rendezni a saját életemet. Hiszem, hogy ő van, de úgy hiszem, mint aki nagyon távol van. Sajnos ez a hit a Szentírás szemszögéből nem sokat ér. Ez a hit olyan hit, amely nem fog üdvözíteni senkit, aki így hisz. Ez körülbelül olyan, hogy hiszem azt, hogy ott a hold, az égen, mert néha látom, néha nem. És amikor nem látom, akkor is tudom, hogy valahol ott kering a bolygó körül. Tehát a hold ott van, az én életem meg itt van. Voltak éppen nem sok közük van egymáshoz. Azonban mind az Ó, mind az újszövetségi kijelentés arról beszél, hogy a mi Istenünkkel, akit mi hiszünk, akit a Biblia kijelentett, személyes kapcsolatban lehet lenni. Személyes kapcsolatban, mégpedig olyan személyes kapcsolatban, amely naponkénti kapcsolat, vagy a napon belül is sokszor tudatosan előforduló kapcsolat, amiben ő szól, és én megérthetem. Az, aki a fület teremtette, tud olyan módon beszélni, hogy én itt a földön meg tudom érteni őt. És akit én megszólítok az imádságomban, akivel én beszélgetek, annak pedig, aki a fület teremtette, van füle, hogy meghallja, mit mondok én, és válaszol. És sokszor megtapasztalhatom irányítását, útmutatását az életemben, hogy körülményemet megváltoztatja, hogy megyek valami felé, amit eldöntöttem, és odarak egy falat, nem tudok tovább menni, másfelé kell mennem, vagy sokszor megmondja azt, hogy merre felé kell mennem, és én megérthetem, és teljesítettem. Ez egy személyes, egy teljesen intenzív, a teljes életre jellemző, személyes kapcsolatban lehetek a mindenható Istennel. Jézus Krisztus által, az ő szent lelke által itt a földön. Erről beszél az újszövetségi kijelentés. És erről a rendkívül szerves kapcsolatról beszél itt ez az ige, amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők. És olyan végtelenül egyszerű és egyértelmű ez a kép, amit Jézus itt elmond, bármely ember, a legegyszerűbb ember is megértheti ezt a képet. Ugyanakkor sokszor nem vagyunk hajlandóak megérteni a saját életünkre nézve ezt a képet, mert a kettő között különbség van. Jézus épp azért hasonlítja a te életedet, a te Jézus Krisztussal való kapcsolatodat a szőlőtőke és szőlő párjához, mert ugyanilyen egyszerű. Azt mondja, hogy a szőlő vesszők külön a szőlőtőtől elválasztva nem teremhetnek gyümölcsöt, hanem elszáradnak. Nem teremhetnek gyümölcsöt. Ez olyan egyértelmű dolog. Valaki képzelje el, hogy most fogom magamat, oda megyek egy szőlőtőkéhez, és egy nagy metszólóval levágom a szőlővesszőt. Ha külön van a szőlőtőtől, nem kapja meg annak életerejét, annak nedveit, nem fog levelet sem, gyümölcsöt sem hozni. Mégis ez a személyes kapcsolat, amely lehetőség, és amely követelmény, és amely határ a Jézus Krisztussal való kapcsolatban oly sokszor a mi életünkre nem igaz. Tegyük fel a kérdést, hogy vajon miért beszél Isten nekem ma erről a kérdésről? Miért mondja azt, hogy nézd, a velem való kapcsolatod, az nem másról beszél, mint hogy olyan szerves kapcsolatban vagyunk, ahogy a szőlővessző és a szőlőtőke. Vagy ahogy Jézus tovább magyarázza ezt a kérdést. Ti én bennem, én pedig ti bennetek. Úgy hívja ezt a teológia, különös kifejezést használ rá, hogy reciprok immanencia, azaz kölcsönös egymásban létel. Bennem van Jézus. Én pedig Jézusban elrejtve. Bennem van az ő beszéde, megértem, megváltoztatja a lelkemet, értelmemet, kitűz célokat, és azt megcselekszem, én bennem pedig ott van, ő benne pedig ott vannak az én kéréseim, ott van egész lényem, ott van megvédve, az örök életre megtartva. Hogyan lehet mégis az, hogy annak ellenére, hogy lehetetlen dolog a szőlővesszőnek külön a szőlőtőtől valamit teremnie, levelet, gyümölcsöt hoznia, mégis az ember ezen kísérletezik annyiszor. Lehet nélküle. Azért mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhetek az Isten országának ügyében, a ti üdvösségetek ügyében, az életetek gyümölcstermése ügyében, mert valóban nem cselekedhetünk semmit ő nélküle. Mégis olyan sokszor az ember azt látja az egyházban, hogy egy sereg ember nélküle gondolkodik el bizonyos dolgokról. Mi az ismertető jegyei ennek? Azt mondja, elvileg ismer sok igét. Elvileg ismer. Elvileg van sok erkölcsi, etikai dolgokra vonatkozó ismerete. Mit mond az Isten dolgokról? Elvileg tudja, mit kell és mit érdemes csinálni Isten országának az érdekében. Úgy érzi, tudása, ismeretei alapján szabad keze van tervekre és tervek végrehajtására, mint valamely hitbizomány az élete, az ideje, napjai és javai, és mindazok a dolgok és emberek, amelyek a hatókörében vannak. Dönt felőlük, elgondolkodik, tervezget és végrehajt, de nincs személyes kapcsolata Jézussal. Mi a személyes kapcsolatnak a mértéke? Naponként. Naponként. És azt mondja az ige rá, hogy kivágattatik, hogy összegyűjtik, összegerebézik, és a végén elégetik az ilyen életet. Mert nincs gyümölcse, mert nincs levele, mert nincs meg benne a szőlőtőkének mindaz a java, amit átadna. És a különös és természetes a szemünknek egyszerre, hogy persze, hát levágják, ami elszáradt, egybegyűjtik, és elégetik. Mégis, amikor rólad van szó, ugyanennyire természetes a dolog? Amikor te számodra van távol az Isten, nincs napról napra való személyes kapcsolatod. Nem onnan indul el az, hogy mit teszel az életedben, milyen terveid vannak, és utána nincs kontroll alatt mindez. Miért mondja az Isten ma ezt neked? Aztán egy másik lehetősége annak, hogy az ember nem Jézusból kiindulva és Jézusban éli az életét, amikor valaki magának építkező hívő életet él. Magának építkező hívő életet. Magának gyűjt, nem Jézusnak. És erre van egy prófétai kijelentés is Haggeus könyvében, amikor a visszatérő Júda népe, bár Isten minden körülményt megad számára, és belekezd a templomépítésbe, mégis egy idő után megállnak, leállnak a templomépítéssel. Isten egészen felháborodott hangon mondja el az akkori Júda népének, hogy a ti házaitok faragott tornácokkal vannak tele, az én házam pedig romokban hever. Lehetséges úgy építeni, hogy az ember Isten országának az erejéből, az egyház erejéből saját magának építkezik. És erre nem kevés történelmi példa van. Ha csak abba belegondolunk, hogy mondjuk a mi saját egyházunkat nézve, a Magyar Református Egyház egy történelmi egyház, egy nagy egyház, 4 egyházkerülettel, rengeteg iskolával, intézményrendszerrel, hatalmas infrastruktúrával, ugyanakkor nem külföldről egy központi, internacionális nemzetek felett álló helyről, és központból mondja meg, például mint a katolikus egyház, a pápa azt, hogy mi merre felé megy az egyházban. Hanem itt önmény maga, az egyház dönti el azt, hogy merre felé lenne jó, mennie, mi az útja, próbálja megérteni Istennek az akaratát. Na most, ezt valaki kívülről nézi, nem óriási lehetőség esetleg az uralmat, a pozíciókat egyáltalán, hogy mi merre menjen ezt a hatalmas országot megszerezni és megszervezni? Talán nem nagy lehetőség, talán nem nagy kísértés az ember saját feje szerint, magának építkezve, Isten országának érdeke helyett. Dehogy nem. Mindig is az egyház hatalmas kísértést jelentett a világ számára, hogy valamely módon megszerezze. Így nem kell csodálkozni azon, hogyha megjelenik benned is, bennem is az a fajta kísértés, hogy az ember az egyházban Isten országának leple alatt saját magának építkezzen. Bizony jelentős kísértés, amit komolyan kell venni. Ott lehet tetten érni ezt, hogy ez a fajta építkezés, amely magán érdekek mentén folyik az egyház keretei között, ott lehet tetten érni ezt a dolgot, hogy az-e, hogy meg kell nézni, hogy Isten országának érdekeit szolgálja az egyház, Isten akaratának érdekeit szolgálja, vagy pedig nem. Sokszor ugyanúgy kezdődik el ez a fajta építkezés, mint az előbbi dolog, hogy én tudom, hogy kell ezt csinálni, és sáfárkodik rossz értelemben. A naponkénti Jézussal való személyes kapcsolat hiánya az én tudom rövid időn belül magánszámmá alakítja át a hívő embernek az életét. Aztán el lehet rontani még időben, az idő dimenziójában azt, hogy ott maradjunk a szőlőtőkén, hogy az életünk egyé váljon Jézussal, mégpedig akkor, amikor mi kezdünk el dolgokat a saját gondolatunk és a saját fejünk szerint. Elkezd az ember valamit, és aztán csak később hátulról nézve derül ki, hogy semmi köze nem volt ahhoz. Sem Istennek, sem Jézusnak, és ami a következmény, az nem más, mint a katasztrófa. Amikor az Isten országáért akar saját fejjel tenni az ember, annak a következménye mindig katasztrofálisak. De van olyan is, tudjátok, amikor az emberben megfogan egy terv, egy gondolat, hogy erre kéne menni az életembe, erre kéne a rám bízottakat vezetni. Megfogan az emberben valami ihletetnek érez egy tervet, egy gondolatot, hogy az életvezetésemet erre át kéne irányítani és formálni. De megvan a személyes kapcsolatom Istennel, akkor olyan csodálatos azt átélni, hogy egyszer csak az Isten rámondja azt, hogy igen. Igen. És igét ad, és pecsét adod rá, hogy tőlem való. Mert olyan sokszor nem csak úgy kapunk kijelentést Istentől, hogy olvasok a napi igét, és elolvasom, hogy mit mond Isten, és az parancs, számomra is én megértem, hanem sokszor előfordulhat az is, amikor Jézus kontrollja alatt élem az életemet, vele együtt egybefoglalva, hogy sok-sok ige hirdetésből egyszer csak mégis valamiképp összeáll egy gondolat, megértem azt, hogy erre kéne változtatni a dolgaimat, erre akarok tovább menni, és mint ahogy az ókorban mondjuk Ezékiás, bemegyek a templomba, bemegyek a belső szobámba, és elmondom Istennek, hogy Uram, úgy érzem, erre kéne menni. Bennem van valami, ami engem mozgat erőteljesen és hatalmasan valami felé, hogy ezt meg kéne valósítani. Milyen csodálatos, amikor az Isten azt mondhatja neked, hogy igen, mert az én lelkem mozgat téged, és elmondom, hogy hogyan, és mond egy igét, és pecsét azon, amit benned mozgatott. A személyes kapcsolatban, Jézuson belül, a határon belül, ez egy csodálatos tapasztalata mindenkinek, aki Jézussal él, hogy a tervére pecsétet rak. Van ilyen kezdet is, és van olyan kezdet is, amikor teljesen önállóan én azt gondolom, hogy erre felé kell menni, és megindulok arra felé. És kiderül a végén, hogy nem Istentől volt, mondja egy igével, két igével, három igével, öt ige hirdetéssel a testvér által, és ekkor van néha egy borzasztó dolog, amikor ilyen narcisztikus módon az ember beleszeret saját gondolatába, és nincs menekülés, és megmarad abban. Ne a saját terveidben, gondolataidban, a saját elképzeléseidben, hanem Jézusban maradj meg. Arra biztat bennünket, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Sokszor előfordul az is, hogy Isten valamit mond, és mi nálunk átmegy egy jelentésváltozáson az, amit ő mond. Sokszor nem annak értjük az ő beszédét, ami valójában. Ha maradjatok én bennem, az nem ígéret. Főleg fogd úgy, hogy ígéret. Hogy majd az Isten meg fog tartani önmagában. Van ilyen is, de most nem erről beszél. Nem arról szól ez a történet, hogy majd az Isten meg fog tartani, majd megóv, majd belül tart az ő gondolatainak, tervének határán, szó sincsen róla. Azt mondja, maradjatok meg én bennem, ami parancs és felszólító mód. Nem fogja helyetted megtenni, csak te tudod megtenni. Hogy te ott maradsz Jézusban, az élet forrásánál. Ki ne akarna az élet forrásánál maradni? És mégis azt mondja, maradjatok meg. Ami különleges még ebben az igében, menej, így mondja a görög, hogy ez az ige nem egy statikus típusú megmaradásra utaló kifejezés, nem azt jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy maradj meg itt, ahol vagy, próbálj ott maradni, próbálj leülni és veszteg maradni. Egész más típusú ige például az, amikor azt mondja, hogy maradjatok veszteg, akár hogy a héberből átfordítjuk görögbe. A Septuagintával megnézzük, hogy fordította le a görög ószövetség ezt, ezt más igével fejezi ki. Ez az ige azt jelenti, hogy dinamikusan megmaradni. Azaz van egy döntés, amelyet az életemben meghozattatott velem az Isten, és a döntésben megmaradok a változó körülmények közepette, felelve a változó körülményekre és minden nehézségre, szomorúságra, fájdalomra, amelyért engem megmaradok ő benne, a forrásnál. És így folytatja, és én is ti bennetek. Ott leszek. Erőmmel, bölcsességemmel, szeretetemmel, szelítségemmel, és gyümölcsöt érlelek benned. Olyan egyértelmű dolog az, hogy valóban a szőlővessző nem tudsz teremni a szőlőtől nélkül. Mégis hány kísérlet folyik szerte a világban, szerte az egyházban, szerte ebben a gyülekezetben, úgy, hogy nem veszük sokszor észre, hogy ő nélküle akarunk cselekedni az ő országának érdekében. Ezért mondja, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És aztán így folytatja, hogyha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjétek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Van ez a néhány gondolat, amely talán egy kicsit kilóg ebből az ige szakaszban, amikor Jézus arról beszél, hogy az én beszédeim. A második versben ugyanígy szól, nem másodikban, a harmadikban, bocsánat, ti már tiszták vagytok, hanem a beszéd által, amelyet szóltam néktek. Amikor elolvassuk az eredeti görög Bibliát, akkor a beszéd az ugyanaz a szó, a logosz, mint amit János Evangéliumának az elején olvashatok, hogy kezdetben vala az ige, és az ige Istennél vala, és Isten vala az ige, és tudjuk, hogy az ige alatt arról van szó, hogy Jézusról beszél János Evangéliuma. Az kezdetben vala Jézus, tehát Jézus az ige, a logosz, aki teremtett, aki fenntart, aki bölcsen igazgat, akiben van az üdvösség eredménye. Ez amikor azt mondja, hogy az én beszédeim megmaradnak bennetek, akkor beszél arról, hogy az én szavaim, amelyet elmondtam nektek, amelyek olyan különös, hatalmas, átformáló erővel rendelkeznek, amikor én szólok, akkor a szívben megszületik valami, akaratban megváltozik, az értelem teljessé lesz az isteni gondolatokkal, és ez elfordítja, megváltoztatja az embernek az életét az élet útján. És még jelenti azt is, hogy mindaz, amit én tettem értetek, hogy keresztre mentem érted a te bűneidért, mindezek az én beszédeim által, mondja Jézus, már tiszták vagytok. Ez a kezdet. Ez a kezdet. És a folytatás pedig az, amit itt mondja Jézus, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak. Különös dolog ez, mert ez azt jelenti, hogy mindaz, amit Isten szól hozzád, az időről időre meg kell hallgatni. Ha nem hallod meg, akkor milyen beszéd marad meg te benned? A te lelkedben ébredő beszédek, a tévéből hallott beszédek, a körülötted élőknek a beszéde? Nem arról a beszédről van szó, hanem arról, amit Jézus mond, az más. Teljesen más, mint az emberi beszéd. A Jézus beszéde átformálja az embernek a lelkét. Ha valaki ennek nem teszi ki magát időről és időre, hogy eljön, és azt mondja, hogy formálj engem, Uram. Mutasd meg az élet értelmét, mutasd meg az én életem értelmét. Mutasd hogyan, hogy hogyan tovább. Mutasd, hogy miért vannak ezek. Mutasd meg, mi a szándékod az én életemmel. Ha ezt nem hallgatod meg, ha nem olvasod nap mint nap a Bibliát, és nem veszed az ő beszédeit, akkor ugyan miért lennél te ő benne? Akkor ugyan miért lennél, mint vesszőszál a szőlőtőkén? Akkor hogyan lenne elvárható te tőled, hogy hozzál gyümölcsöd? Sehogy. Feltétel, hogy a bennemaradás, az ő szavainak, beszédének folyamatos hallgatása, hogy belülről megváltozhass, hogy az üdvösségre felkészítsen téged, és az üdvösségre való gyümölcsöket teremjél. Kezdődik először azokkal a gyümölcsök a megtérésre való gyümölcsök termésével, amikor Isten valakinek az életét kezébe veszi, megváltoztatja, kiderül, hogy bűnös ember, kiderül, hogy úgy érzi, és egyszer teljesen és totálisan átéli azt, hogy elveszett ember vagyok, Jézus halála nélkül. Csak a kárhozatban mehetek, hogyha Jézus halála felmentő ítéletként nem jelentkezik az én életemre nézve. Aztán utána jönnek a szavak, amikor Jézus mondja és mondja az ő kijelentését neked személyesen. Mert az, hogy én most itt elmondok egy ige hirdetést, két embernek sem jelenti ugyanazt. Kinek-kinek más és más dolgokat húz alá Isten piros ceruzával. Más betűk, szavak fognak lángolni a lelkekbe egyen-egyenként. Hogy mit mondott most nekem? Az egyiknek talán azt mondja, maradj meg én bennem. A másik felett ítéletet tart. Nem bennem akarsz teremni, hanem másként akarod. Gyere vissza. A harmadiknak azt mondja, hogy az életed termő élet, és én megtisztítom, és megnyesegetem, hogy még többet teremhessen. Amikor a szőlő elkezd szárba szökkenni, akkor a levelei által veszi fel azokat a napsugarakból érkező tápanyagokat és dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a gyümölcs termés meginduljon. Amikor elkezd a gyümölcs teremni a leveleket, a kacsokat és indákat elkezdik lenyesegetni, hogy minden erő, minden életerő és életadó nedv oda áramolhasson a szőlőfürdben. És Jézus azt mondja, hogy így tesz az Atya azzal, aki gyümölcsöt terem. Gondold el, ilyen a hív élet is. Ott vannak a leveleid a kezdetén. Minden gyűjti a napsugarat, hogy az élet meginduljon az emberben. Minden, ami nekem szükséges, az Istennek a szeretete, ereje, az engem táplál az elején. A körülményeket úgy rendezi az Isten, mint egy gyermeknél, amikor megszületik egy kisgyermek, körül kell venni szeretettel, gondoskodással, mert nem tud magáról gondoskodni. Ugyanígy egy lelki gyermek, aki megszületik, Istennek szeretet napsugárzására van szüksége. De aztán, amikor elkezd már gyümölcsöt hozni, akkor sokszor csodálkozva veszük észre azt, hogy bizony, jön a gazda, és lenyesegeti a leveleket. Hogy ne önmagunk számára gyűjtsük a dolgokat, hanem már minden menjen a gyümölcs felé. Mi lehet az élet gyümölcse? Hát gyümölcs a Szentléleknek gyümölcse, amiről Pál ír a Galátákhoz írott levélben, szívesség, jóság, szeretet, és lehetne sorolni ezeket, amelyek az ember dolgokhoz és körülötte élő személyekhez való megváltozását jelöli. Aztán gyümölcs az, hogy az ember az életében megvalósítja azokat a dolgokat, amelyeket Isten előre eltervezett. Sokan úgy látják, hogy miért van az, hogy az Isten nekem előre eltervez dolgokat. Miért jó az nekem? És teszi fel a kérdéseket. Nem az lenne jó, hogy én majd kiválasztom azt, hogy mit akarok csinálni, és majd azt megvalósítom. Nem úgy van, mert minden egyes személy és ember Isten gondolataiban úgy lett megtervezve, hogy bizonyos célra, bizonyos egyetlen egy nagy célra teremtette a te lelkedet, az enyémet. És ez a cél, amiben igazán jól lehet felhasználni téged, ez adja meg a te életednek a kiteljesedését. És semmi más nem adja meg. Különös dolog történt egyszer. Csináltak egy közvélemény kutatást, és az volt a kérdés, hogy mi a boldogság, mi az, ami az embert boldogítja. Nagyon érdekes eredménye született ennek a közvéleménykutatásnak, mert sok minden gondol az ember akkor is, amikor éve a hétköznapi életét, és a mindennapok nehézségei, fáradtsága és monotonsága közepén, azt gondoljuk, hogy az boldogítana engem, hogyha rengeteg szabadidőm lenne, pénzem lenne, és azt csinálhatnák, amit csak akarok. Vagy zaklatott időben boldogítja az embert, boldogítaná az embert azt, hogy végre nyugalom legyen. Kikapcsolódhassak, pihenhessek. Mi az, ami boldogítana? Fiatalok, a szerelem. A szerelem beteljesedései. Lehet nagyon sok minden mondani, amit úgy gondol az ember, hogy boldogítja. És mégis egy egészen érdekes eredménye lett ennek a közvélemény kutatásnak. Az lett az eredménye, hogy állítólag az embereknek a 95%-a úgy gondolja, hogy az boldogít, hogyha az életemet a teljesítő képességem határán élem folyamatosan. Jó különös dolog. Tehát az erőfeszítés, az életpálya, amikor óriási erőfeszítésben vagyok, tudom csinálni, de mégis a határán vagyok annak, hogy nem tudom. Ennek a kihívása, ennek az egymás közti feszültsége, hát az boldogítja az ember a világ szerint. És ebben a dologban igaza is van. Ugyanilyen az, amit Isten eltervezett neked. Az, hogy az életed ereje, az életed értelme, az a teljesítő képességnek a határán van. Ezért mondja azt Jézus, hogy jön az Atya, és levágja a leveleket. Ne neked, hanem másnak. A gyümölcsbe jusson az erő. A határon mozgó élet, a keresztény élet. És boldog. Boldog attól, hogy olyat cselekedhetek meg, amelynek az örökké valóságban is nyoma lesz. Gondold el, hogy te itt teszel valamit, egészen kis dolognak tűnik. És odállt a mennyben majd úgy jelenik meg, mint egy előhívott fényképen, megjelenik majd valahol talán, mint egy palota, ilyen képeket használ az írás, hogy minden, ami itt tesz az ember, az örökké valóságban fog vízhangot verni. az, amit valóban Jézussal teszünk meg, de amit nála nélkül, az az Isten országára nézve semmit nem fog jelenteni. Nagyon szomorú, amikor Jézus kijelenti azt egészen egyértelműen, hogy sokan lesznek majd, akik majd azon a napon jönnek én hozzám, és azt mondják, nem a te nevedben gyógyítottunk, nem a te nevedben profétáltunk. A mi utcáinkon mondtad az ige hirdetéseidet, és Jézus azt fogja mondani ezeknek az embereknek, hogy távozzatok tőlem, semmi közöm nincs hozzátok. Mondta, isteni színjátékában lehet azt olvasni, hogy a pokol tornáca jó szándékkal van kikövezve. Nagyszerű igazság ez. Valóban, a jó szándék semmire sem elég. Az Istennek nem elég a jó szándék, ha csak a focit nézzük meg, akkor hány öngól született jó szándékból. Mert valaki fel akarta szabadítani a kapu előtti teretet, ki akarta rúgni a labdát valamerre, és véletlen volt rúgott. Jó szándékból. Önból. A jó szándék és az Isten szerinti jó, az két különböző dolog. Ezért mutatja és mondja Jézus ma neked, hogy a velem bennem való élet, az üdvösségre gyümölcsöző élet, az azt jelenti, hogy a legmélyebb, a legszervesebb közösségben vagy velem. Gondoljátok meg, mi ő benne, te ő benne, és ő te benned. Egymásba foglaltság, egymásba szerkesztesség. Ezért van az, hogy az új szövetség használja ezt többször is, ezt a képet, például Jézus a fő, az egyház a test, vagy Jézus a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony. A szent szeretetben való egymásba foglaltság a keresztény élet. Tehát megítél téged, engem azokban a dolgokban, amiben nem vagy ő benne. És elmondja, veszélyes úton jársz, ha azt gondolod, hogy valamit nála nélkül cselekedhetsz. Veszélyes úton, aminek a vége az, hogy levágnak, levesznek végleg az életadó tőkéről, és elégetésre kerülsz. Aztán elmondja, hogy megerősítelek, hogy még jobban termőre fordítalak téged, és mindenkinek mondja, maradjatok meg én bennem, és én is ti bennetek. Isten egy csodálatos ígéretet kapunk, ha ő benne maradunk, akkor amit csak akarunk, kérjük, és meg lesz az nekünk. Itt ennél egy pillanatra még el kell időznünk, mert ez többes, második személyben való kijelentés. Azaz azt mondja, hogy ha valóban én bennem vagytok, bennem maradtatok, és az én beszédeim megmaradnak bennem, bennetek, akkor kérhettek együtt tőlem bármit, és én megcselekszem azt. Ez a legnagyobb kontroll, ami létezik, a szeretet kontrollja. Amikor az emberben megmaradnak az ő beszédei, hajlik a szívem rá, hajlik a te szíved rá, és együtt vagyunk, és az ő akaratával egyesül a mi akaratunk, és kérünk őt tőle. Erre szól az ígéret és felhatalmazás. És a végcél az nem más, mint hogy abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. A cél az nem más, mint Isten dicsősége. Nem a tied, nem az enyém, nem a miénk. Nem a dolgaink dicsősége, hanem Istené. A gyümölcs az atyáról és a szőlősgazdáról beszél. Őt koronázza, ő érte van az ő akaratáért, és amikor ő érte van, akkor van igazán te érted is. Különös igazság ez, mint amit Jézus az élettel kapcsolatban mond. Aki odaadja az ő életét, én értem, az visszakapja azt. Aki pedig megtartja magának, érdekes magán elveszti. Fordított igazság. Ha az ő dicsőségére élsz, dolgozol, mindent neki ér lesz, mint gyümölcsöt a teljes életedet, akkor téged dicsőséggel fog koronázni, és dicsőségébe fog hívni. Ez a célja a te életednek. Úgy legyen.